Látod, hogy ki van már téve az Angol Tábornak a reklámanyaga. Mondok egy másik reklámot is közben, hogy nem, hogy elveszem az információ, hogy néhány már a e-mailben van, aki vissza is jelezte, hogy az ICC-re, az őszére mennyit már jelentkezési lehetőség. Úgyhogy aki szeretne még csatlakozni az ICC-hez, ez a kis kellemes túrázáshoz, sétáláshoz, az nyugodtan jelezhet, és akkor mondani együtt férfiak csapat, fiúk férfiak csapatként, úgyhogy bátran zöbbeteket arra, hogy minél többen jelezhetek vissza, és tudunk menni együtt erre a kihívásra. Elég az alkalom végén jelezhetet, nem kell hamar szólnom, sem kell felugrálni gyorsan örömbe, hogy jöjj, menjünk, hanem hogy majd akkor a végén elegendő lesz. És mai napon, amit hoztam számotok, azt látjátok is már kiírva, hogy zsák a foltját, az, hogy Isten dicsőség a gyülekezetben, és igazából ez a múlt hétnek a folytatása, úgyhogy lesz benne ismétlés mindenképpen, mert hogy beszélgettük már arról, hogy Isten hogyan van felénk, hogy milyen módon. Ugye Blaise Pascal úgy fogalmazta ezt meg, hogy minden emberben van egy ilyen Isten alakú űr, amit próbál sok mindenre betölteni, de nem tud más betölteni, csak a mindenható Isten is, hogy csak ő képes arra, hogy ezt az űrt olyan módon töltse be, ahogyan erre szükségünk van, ahogyan erre vágyunk. És az igéres, amit olvastunk múlt héten is, az most elkezdem megint azzal, az így hangzik, emlékeztet még rá, hogy az Úr így felelt, ha megnyitott téged, ha az orcán veletek, megy. Mózes azt mondta erre, hogy ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped mennyi a te gondolatodat, hanem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. Ugye erről volt szó múlt héten bevezetésben, aztán átnéztük azt, hogy mindenben van ez a fajta transzcendens utáni vágy, az a teljesen feletti vágy, és hadd hangsúlyozzam ki újfent azt, hogy ez nem arról van szó, hogy én most ezt kitaláltam, és ezt mondom, hanem nagyon sok szociális, meg szociológiai, filozófiai, antropológiai kutatás mutatja azt, hogy minden ember így működik alapvetően, hogy van bennünk egy transzcendens utáni vágy. Tehát, hogy az önmagukat megrözötten ateistának mondókban is benne van ez egyébként. Képesek vagyunk elnyomni az ilyenfajta vágyat, de mindenkiben bele van ez szántálva. És ugye mi keresztények azt valljuk, hogy Isten ilyen teremtette az embert, és ő az, aki ezt be tudja tölteni. És igazából mondhatnánk azt is, hogy a különböző fajta tudományágak ezt ismerték fel. De nem csak ilyenre teremtett minket Isten, hanem ő is az, aki ezt képes betölteni ezt az űrt. Na hát a kérdés az, hogy hogyan teszi ezt. És a múlt hetet ezzel szeretném most kiegészíteni, és ez lenne a mai napnak a fő kulcsa, vagy a domináns üzenete, az pedig az, hogy Isten az ő dicsőségével tölti ezt be, ezt az űrt. Az ő dicsőségével teszi mindezt. Hogy az lesz teljessé bennünk, az lesz erre teljes bennünk. És nem csak a vágyat teremtette belénk, hanem be is tölti azt. És a múlt héten volt erről szó, hogy a Isten a mennyet betölti az ő dicsőségével. Ugye nem kell nap, nem kell világítótest, nem kell egyebek, nem kell áramszámla, de hogy nem csak azt tölti be, hanem minket is be akar tölteni dicsőségével olyan módon is, hogy dicséretre, dicsőítésre indít minket. Nekem most az ének, ami ezelőtt volt éppen a befejező utolsó ének, az nagyon jó illet mindenhez, úgyhogy nem beszéltünk össze, de tökéletes választás volt szerintem. És a jelenség könyvét olvasva látjuk azt, hogy igazából ez lesz a mennyben. A mennyben erről lesz szó, hogy Istent dicsőítjük. És lehet, hogy azt mondja, hogy hú, hát ezen unalmasnak hangzik. Aztán azért lesz valami sport és foci vagy hasonló, de alapvetően Isten dicsőítésére fog szólni az egész. És hogy nem arról lesz szó, hogy akkor megy a prédikációk vételénzre, és minden a legjobb prédikációkat hallgatjuk, mert nincs szükség rá, mert Isten jelenléte ott lesz, hanem egyszerűen csak őt dicsőítjük. Szóval az ő betölti a dicsőségével a mennyet, de ugye a gyülekezet fogja ilyen szempontból, hogy mit is akar a gyülekezet, hogy megvalósuljon a gyülekezetben? Mire törekszünk? Mi az, amit mi akarunk megélni? Mi az, amit mi akarunk megtapasztalni? Mi arról szó múlt héten, hogy az, hogy Isten jelenlétében lehessünk. Azért az ő jelenlétében ott van Isten dicsősége is. Tehát Isten jelenléte az kérdéses. Jelen van mindenhol, nem? Isten jelen van a kocsmába, a kuflerájba is, vagy bármilyen más helyen is. Készítettek a WC-n is, miközben vécéztek. Szó szerint bárhol, bármikor jelen van Isten körülöttünk. Volt olyan vécé, aki volt írva, hogy don't waste your time, pray for someone, hogy ne pazarod az időt, imádkozz valakiért. Ha már is ott tűz, van időd, akkor használd ki. Hogy mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy Istennek a jelenlét az mindenhol jelen van, hogy mindenhol van körülöttünk. Egyesek mondják is egyébként, hogy hát miért imádkozunk úgy, hogy hát Uram, töltsd be a te jelenléteddel a közösségünket, hogyha egyszer mindenhol jelen van, akkor összeállásra is imádkozni érte. Még aki ezt mondja, azt mondom, hogy akkor miért kérjük azt, hogy jön a te országod, hiszen akkor hát akkor mindenhol jelen van, akkor ezért fel sem is imádkozni. De úgy szoktok ezt mondani, hogyha próbáljuk tisztázni ezt, hogy Isten mindenütt jelen való, ugye omniprezens, de hogy ez kétfajta jelenlétet szokott jelenteni általában. Az egyik az az általános jelenlét, a másik az pedig az a fajta jelenlét, a nyilvánvaló jelenléte. Van egy mindenhol való jelenlevőség, hogy Isten mindenhol jelen van, ahogy a levegő is, hogy kitöltik körülöttünk, teremt mindenhol. Főleg egy csiszter zacskóban, tehát lehet látni, hogy kézes kor egy haradékban, csak a többi az levegő. Meg Isten. A másik az meg a nyilvánvaló jelenléte Istennek. Az a fajta nyilvánvaló jelenlét, ami mondtam nekünk is, hogy kézzelfogható. És van különbség a között, hogy Isten mindenhol jelenlevő, vagy olyan nyilvánvaló módon, olyan kézzelfogható módon jelen van. Bízom benne egyébként, hogy amellett, hogy Isten mindenhol jelen van, de mégis másként van jelen, mondjuk a sarkikocsmában, mint itt a gyülekezetben. Hogy más az ő jelenléte, az ő népe között, mint csak úgy általánosabban mindenhol máshol. Ahogyan mondjuk, ha most ugye éppen Shanghaiban van a kínai nagydíj, és mivel ismerő Shanghai, az egyik dolog az, hogy mindig smog van, mindig füst van. Ott is levegő van, de mégis teljesen más a levegő, mint a kimész mondjuk itt a Kőszegi hegységbe az erdőbe és sétálsz. Teljesen más levegőt venni, teljesen más abban lenni. Mindenhol levegő van, egyik helyen sem fulladsz meg, mert az lehet, hogy szép lassan, de nem annyira gyorsan, de mégis más az a levegő, amik a természetben a hegyekben van. És Isten nyilvánvaló jelenléte az más, mint a mindenütt jelenlevősége. Hogy más módon lehet találkozni. És az az alapvetésem, hogy Isten nyilvánvalóvá akarja tenni a jelenlétet a gyülekezetében. Hogy ez a szándéka, hogy ez nyilvánvaló legyen, és ez az ő dicsősége. Isten tapítható jelenléte az ő igazi dicsősége. És amikor Isten jelen van, nem csak egy tényként, hanem hogy tudjuk azt is, hogy olyan erőteljesen jelen, az mássá teszi a létet. És a Bibliában látjuk ezt. Nem csak jelen akar lenni a gyülekezetben, hanem nyilvánvaló módon akar jelenni. Láthatóvá akarja tenni. Ugye, amit néztünk a múlt héten is igeverset, ugyanerről beszél igazából Mózes is. Ezt lassan már végig mindenki, aki fejből fogja mondani ezt az igeverset, hogy ha úgy kérdez, hogy ha megnyit a téged, hogy az ország veletek van, akkor egy kutya akkor ott leszek. És azt mondja, hogy de mi az, hogy ha megnyit a Uram? Hát a kérdés rossz, a felvetés rossz. Nem is bírnánk ki, hogy ne legyen velünk. Nem is bírnánk ki, hogy gyülekezetben ne legyen velünk Isten. És az Ószövetségben ez nagyon erősen megjelenik, ugye. Amikor pedig Izrael kivonul Egyiptomból, akkor ott van Istennek a nyilvánvaló, szó szerint kézzelfogható jelenléte a tűzoszlopban, meg a felhőoszlopban. Valószínűleg nem tapogatták annyira sokat a tűzoszlopot, de hogy nyilvánvaló módon ott volt az Úrnak a jelenléte. Ezt szokták kicsit, hogy ez a Sekina jelenlét. Ez az a fajta jelenléte Istennek, ami egy ilyen nyilvánvaló jelenlét, ami ilyen kézzelfogható jelenlét, ami teljesen más. Amikor ugye Mózes ott van fenn a néppel a hegynél, Isten hegyén, Sinai hegyen, akkor azt mondja, hogy mennydörgés, villámás, sűrű felhő és kürzengés támad. Elképzelem azt, hogy ott állnak az emberek a hegynél, és hirtelen mennydörgés. És nézzük, hogy nincs is vihar, mi történik. Miért van mennydörgés, mi történik? Azt mondja, villámlás. Azért nem volt annyira gyakori akkor a villámlás, de egy ilyet látnak. Megjelenik egy sűrű felhő és kürzengés. Még a természeti dolgok még egész érthetők, nem? Oké, valami történik, valami anomália van, már nem is pedig ezt a szót gondolom. De hogy valami természeti jelenség történik, de a kürzengés is. A kürzengés az általában, hogy vagy királynak a dicsőségét jelenti be, vagy pedig egy harci kürt, amikor harcra hívnak. És mennyire meddöbbentő lehetett számukra ezt hallani, a kürzengést. Én teljesen szavarodtam volna ebben a helyzetben. És ezt hallják, és azt olvasjuk a 2 Mózes 19.16-ban, nagyon rövid kis mondat, amikor ez történik, hogy ekkor megrémült az egész nép a táborban. Teljesen érthető egyébként. Ki ne rémülne meg. Isten jelenléte kézenfogható volt. És ijesztő volt. Félelmetes volt. Isten leszállt tűzben aztán a helyre, azt is olvassuk. Meg elégeztek a múlt héten, akkor is beszéltünk erről, hogy mennyire könnyen meg tudjuk élni a bensőségességet Istennel, de sokszor nem keresjük ezt a fajta, mondjuk, hogy nem keresjük a félelmetes Istent. Hogy általában nem keresjük azt, hogy Uram, szeretnék megrettenni tőled. Kéne csinálni ilyen keresztény, hogy kérlek ezt, az ijesztő parkot, és akkor Isten jelent, de betölt, és mindenki megérte, és úgy jön, hogy húta, hogy megtértem. Tehát, hogy nem tudom, hogy csinálom kéjét. De hogy mennyire érdekes, hogy nincs bennünk az a törekvés, hogy Uram, én most szeretném látni a te nagyságodat, a te erődet. a te hatalmadat. Igen, akarjuk látni Istennek a szeretetét, a kedvességét, a friss puha állatságát, tudásra nevelgetni meg egyebet, de az erét, a hatalmát nem. Pedig Isten dicsőség együtt jár ezzel is. Nem lehet elfelejteni a kettőt. És van neki egy veszélye pedig, hogyha ezt nem látjuk, hogy amíg nem látjuk Istent hatalmasnak, amíg nem látjuk őt ennyire erőteljesnek és nagynak, addig igazából nem tudunk abban hinni, hogy annyira ráállni, hogy Isten végig is véghez is tud vinni a dolgot. Mert addig pici puha Istenünk van, akit jól elegetni, addig pici puha dolgot várunk el tőle. Nem a Microsoftot, pici puhát, hanem hogy meg is kis egyszerű, kellemes, megszokott dolgokat. De amikor látjuk a hatalmas Istent, akkor elmerjük hinni azt, hogy Isten hatalmas dolgokat képes. És nem mondom biztosan azt, hogy nem fogja tudni elhinni azt, hogy ilyen nagyokat dolgokat képes Isten, akkor, ha nem látjuk őt nagynak. De nagyon nehéz lesz a nagyságát meglátni, vagy nagyságát nem meglátni, és közben elhinni, hogy mi mindenre, milyen hatalmas dolgokat képes. Gondoltam, hogy Izrael népén, amikor azt látja, hogy jön az ellenség, és egy éjszaka alatt az Úr adja a 175 ezer ellenséges katonát megöl, akkor azt mondja, hogy te jó, hogy semmit nem csináltok, Isten győzelmet adott. Amikor azt mondja, hogy Jerikó falai maguktól leomlanak, akkor te jó, hogy Isten velünk, mekkora erő, mekkora hatalma. Amikor megáll a Jordán folyó folyásában, akkor azt mondja, hogy mekkora hatalma. Amikor a 300 ember legyőzi a 135 ezer sereget, akkor látjuk, hogy mekkora hatalma van. Szembesültek újra és újra nagyságával. Amikor a Sinai-hegynél ott állnak, és hallják látják a felhőt, látják a villanást, hallják a mennydörgést, és kürznek és halnak, akkor megijednek. Mikor ijedtünk mi utoljára meg Istentől? Mikor volt bennünk az, hogy Uram, te annyira hatalmas vagy, hogy te képes vagy bármit megtenni? Meg tudunk-e jó értelemben rettenni Istentől? Megérted-e már azt, hogy azt mondta, hogy eszembe se jut megkérdőjelezni azt, hogy Isten ne lenne képes arra, amit éppen elé viszek. Hogy meg se fordul a fejemben az, hogy Isten lenne képes valamire, mert láttam az ő nagyságát, az ő hatalmát, és evidens az, hogy bármit meg tud tenni. És utána mennyivel más odaállni Isten, és Uram azt mondja, hogy Uram, te vagy az én atyám. De jó veled lenni. Emlékeztek kicsit az elefánt? Dübörjünk, Uram. Hogy megyünk együtt a hídon. Szóval amikor azt akarjuk, hogy Isten jelen legyen gyülekezetben, akkor neki kell állnunk beszélni arról, hogy nyilvánvaló lesz ez, hogy megtapasztaljuk ilyen helyzetben, és áttegyük Isten jelenlétét szinte kézzelfogható módon. Amikor elkezdünk látni Isten nagynak, akkor átmerjük élni, és merjük megtapasztalni az ő nyilvánvaló jelenlétét. Amikor tudunk szembesülni az ő dicsőségével, akkor látjuk mindezt. Biztos láttok már olyan fajta ilyen történelmi filmet, vagy fantasy filmet, amikor bejön valami nagy lovag, hatalmas páncélba, és mindenki megretten tőle, hogy mekkora melák. Jó, az ablakban volt, de mindegy. De szóval, hogy egy csomó filmben van egy ilyen jelent, amikor úgy megdöbbenek, hogy mekkora. És persze a filmben mindig a picike legyőzi a nagyot, meg hasonlók, ugye, mert az olyan jó, meg jól néz ki, meg Dávid is legyőzi a Góliátot. De hogy látjuk Istent olyannak, aki nem csak 2,5 méter magas, hanem 250 méter magas, vagy még annál is több. Hogy mint a Monty Pythonban, hogy a rendszeresen megegyik csak egy láb, Isten lába, és puff, és eltipol azonnal mindent. És abban vicces, de mégis mennyire erőteljes, Isten ennyire hatalmas. Hogy ő bármikor bármit képes, akár csak egy mozdulattal esetre. A Föld csak az ő zsámolja, hogy kb. Annyinak számít az ő jelenlétében. És a Föld cél ilyen szempontból az az, hogy Uram, mi minden vasárnap, minden is tiszteleten keresni akarjuk a te nyilvánvaló jelenlétedet. Látni akarjuk a te dicsőségedet. Hogy erről szól minden vasárnap. Hogy ez a hangsúlya. És más a hangsúlya egy gyülekezeti kirándulásnak. Más a hangsúlya, amikor a május 20-i pünkös hétfői együttvétlékunkon teszünk együtt. Más a hangsúly egy evangelizációnak, mint annak, amikor azt mondjuk, hogy Uram, mi most látni akarjuk a dicsőségedet, azért vagyunk itt. Amikor nem tudsz betelni ennek a látványával. Amikor jó újra meg újra találkozni vele. És jó együtt imádkozni, jó közösséget építeni, jó csomó mindent csinálni, de mégis más ez az egész. Amikor találkozom Isten nyilvánvaló jelenlétével. És ő erre akar minket újra meg újra elhívni. Ugye Izrael népénél megvolt az, hogy minden nap elmondták otthon a szülők a gyereketnek, hogy add Izrael az Úr a te Istened, és így tovább szépen végig kell mondani a szöveget, és azt, hogy ez gyerekek már unták az egészet, hogy igen. De mégis az, hogy kell, hogy emlékezz arra, hogy kicsoda Isten. hogy ő hozott ki Egyiptom földjéről, hogy ő az, akiben reménységünk van. És nekünk is kell, hogy találkozunk újra Isten nagyságával, hogy szembesüljünk azzal, hogy oda akarunk menni, és oda tudjunk menni. És emlékeztek ugye arra, hogy az öt dolog, hogy az imádata az evangelizáció közösség tanításával a szolgálatból, nem érdemli az első az imádat, hogy látni akarom Isten dicsőségét, hogy imádni akarom őt, hogy találkozni akarok ezzel. Hogy ez, ami befed mindent, ez, ami a tetején van az egésznek, hogy ennélkül nincsen semmi, hogy erre van szükség, hogy ez az alap ilyen szempontból. Istennek nyilvánvaló jelenlétének a megélése és megtapasztalása az alapja annak, hogy emiatt akarom megosztani az evangéliumot, mert ezzel találkoztam. Az alapja a közösségünknek, és az alapja a tanítványságunknak is, az alapja a szolgálatunknak is, hogy nem fog ennélkül menni. Hogy ez fogja össze az egészet. És másképpen csak csinálom dolgokat, de nem a lényegben vagyunk benne. Ezt emlékeztek arra, amikor jó párszor volt ilyen befelelés, osztott beszámol a gyerektábornak a dolgairól, és az egyik évben a közülésen számoltál be, csak nagyon, nagyon bennem maradt. Egyszerűen úgy kezdtél el beszélni róla, hogy nem a gyerektáborról beszéltem, és Isten dicsőségéről. Hogy az mennyire ott volt a táborban. És voltak videók, és a gyerek is arról számoltak, hogy nem arról beszéltek a gyerekek sem, hogy milyen jó táborot, akkor buliztunk, olyan volt vizisok egymást dobálni, vagy éppen focizni, vagy egyébek, hanem Isten dicsőségéről számoltak be a gyerekek. Hogy Isten jelenléte nyilvánvaló és kézzelfogható volt a táborban. És annyira jó volt hallani. És amikor ez, nem tudom, jó pár évvel ezelőtt volt, akkor azt mondtam, 2 vagy 3 éves volt nálunk a Bogi, és így néztük azt, hogy büdösködök, minden 6 éves. Mikor már meg? Ott akarunk lenni mi is. És emlékszem arra, hogy aztán nem tudom, egy évvel, vagy abban az, vagy következőben, vagy 2 évvel később megkérdeztük Lacit, hogy fél, Bogi 4 éves, eljöhetünk? Tudom, hogy 6 éves kortól lehet, de hogy akarom ezt, Istennek, ezt a jelenlétét megtapasztalni. És most ne értsetek, ez nem a gyerektábornak a reklámja, csak az, hogy amikor látod, van egy ilyen helyen, amikor találkozol egy ilyen, akkor hallasz egy ilyenről, akkor azt mondod, hogy én is akarom ezt. És normál esetben a gyülekezetben minden vasárnap erre törekszünk. Hol jobban sikerül, hogy kevésbé, de azért jövünk el, ha minden igaz, mert találkozni akarunk Isten nyilvánvaló jelenlétével, mert látni akarjuk az ő dicsőségét. Mert azt akarjuk megtapasztalni. Ahogy beszámolnak erről mások, azt mondjuk, hogy ez nekem is kell. Mennyire erősebb misszió ez, mint az, hogy kinyújjuk a térre beszélni Istenről, nem? Nem azt mondom, hogy ne csináljuk azt, csak hogy mennyivel erőteljesebben hat egy ilyen dolog. És erre hív minket Isten. Hogy ezt éljük meg. Mennyire erőteljesebb építi ez a közösségünket, mint az, ha azt mondjuk, hogy na akkor most keresünk meg, hogy mi az, ami mindenkiben ugyanaz. És akkor hát a vérünk és a vérünk színe esetleg. Nem tudom, hogy köztünk tri, de nagyjából ott volt az a piros. Tehát, hogy találunk ilyen dolgot, hogy akkor valami közös bennünk, nem kell, mert Isten az, aki a közös bennünk. A kérdés persze az, hogy a köz mennyire tud megvalósulni. És a Jakab 4-ben, azt olvasjuk, hogy Jakab 4-8-ban azt mondta az ige, hogy közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Hogy Isten is közeledni fog hozzánk, hogy mi elkezdjük keresni őt, ahogy megyünk feléje. És nem csak azt mondja, hogy Istennek az általános jelenléte az ott lesz, hanem az, hogy Isten nyilvánvaló jelenléte ott lesz, amikor ti elkezdtek közeledni Istenhez. Mert ez az ő szándéka is. Mert ez az ő akarata is, hogy találkozzon velünk, ahogy mi is találkozni akarunk vele. Mert ebbe indul el felénk. Mi történt Mózessel meg Istennel? Tudom, már unjátod, de azért még kivetítjük még egyszer. És még egyszer. Igazából azt mondja, hogy hát ilyen, szeretnék veletek jönni, csak már elrotom az ületet, de se baj. De ha közeledek hozzátok, mit szólsz hozzá? Uram, ha nem jönni, nem is akarnám menni. Nekünk ez kell. Mi akarjuk ezt. Mi vágyunk erre. Elkezdjük megérteni azt, hogy nélküled nincs értelme. A mai napnak Isten nélkül nincs értelme. De miért olyan fontos számunkra Isten jelenléte az ő dicsősége? Miért ennyire hajkoráztuk ezt? Miért akarjuk minden áron ezt megélni? 5 pontot hadd hozzak ehhez. Az első pont, hogy miért olyan fontos Isten jelenléte az dicsősége, az, hogy ez a teremtés célja. A teremtés célja, hogy Isten dicsősége látható legyen rajtunk. Azt mondja ez a Zsoltárok 8.2. Ó, Urunk, mi Urunk, mi felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutatta a fenségedet. Mi felséges a te neved az égen is földön, az egész földön, az égen is megmutatta a fenségedet. A teremtésnek az egész teremtés célja az, hogy látható legyen Istennek a nagysága. Ugye a Rómaiban olvassuk, hogy a teremtés értelmes vizsgálata révén megérhető Isten, felfedezhető az, akit keresünk. Hányszor hallom emberektől azt, hogy ellenek a természet, és azt mondják, hogy mennyire csodálatos, mennyire gyönyörű, mennyire lenyűgöző, amit látnak. Egyszerűen bennünk van az, hogy látni akarjuk ezt, tapasztalni akarjuk ezt, hogy érezni akarjuk ezt. A teremtés célja Istennek a jelenlét és a dicsőségének a bemutatása. Aztán tovább menjünk a választott népre, akkor azt látjuk, hogy a kivonulás célja is ez volt. Amikor Egyiptomból kivezett Isten a népét, ezt olvassuk a 2 Mózes 14:4-ben, hogy én pedig megkemélytem a fáraó szívét. Ilyen jól hazítem, ott talán Mózes, hogy figyelj, amúgy Mózes, veled vagyok. Figyelj, megmondom, hogy mit csinálok. Megkemélytem a fáraó szívét. Szerkezem Mózes, hogy mi van? Nem arról szól, hogy ki kell enged? Miért megkemélytem a fáraó szívét? Megkemélytem a fáraó szívét, hogy üldözőbe vegye őket. Mózes még jobban összemegy, hogy nem erről beszéltünk. És megmutatom dicsőségemet a fáraón és az egész haderejém. Akkor meg tudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr. És így cselekedtek. Milyen érdekes egyébként, nem? Ezt mondjuk, akkor meg tudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr. Azt nem mondja Isten, akkor meg tudja az én népem, hogy én vagyok az Úr. Mert azt alapnak veszi, hogy ők tudják. Tényleg alap? Tényleg tisztában vagyunk azzal, hogy Isten mennyire hatalmas, hogy ő az Úr? Tényleg ezzel vagyunk tisztában, vagy azt mondjuk, hogy hú, azért de jó volt nekünk is látni. Elképzelem azt, hogy Mózes ugyan mondta a népnek, hogy majd hozzá, hogy figyelnek, elmondta Isten, mit fog csinálni. És mondja, igen, mit? Na hát, elindul kifele, és a fáradó kemény szíve utáni fog minket. Biztos? Igen, azt elkezd üldözni a seregével. Hogy normális, megyünk el vissza, hagyjál minket békén. Szóval azt mondják, hogy de semmi gond, mert hogy elpusztítja őket valahogyan. Hogyan? Nem tudom, de valahogyan elpusztítja őket. De hogyan? Hogyan? Már van már egy szíves. Nem tudom, de majd megoldja. De most komolyan most ezt tudja csinálni. És elképzelem azt a sokkot, amit ha elmondtam oda nekik, hogy mi lehetett ezt hallani. És azt mondja, hogy hát jó, menjünk. És akkor így neki indulnak félve, hogy mi lesz ebből az egészből. De hogy látja egész Egyiptom Isten a dicsőségét. A kivonulások keresztül nem csak Izrael népe, hanem a környező népek is látják azt, hogy milyen hatalmas Isten. És annak tuti, hogy híre ment. Ezt nem tudom, a korabeli blikben hogyan hozták le, de biztos, hogy benne volt minden kőforgása egyebekkel, hogy mindenki lássa, hogy mi történt. Hogy mindenki számára evidens legyen. A kivonulás célja is az, hogy látható legyen Istennek a jelenléte és a dicsősége. Aztán a harmadik, amin keresztül meg lehet tapasztalni ezt, az ember célja. A teremtett ember célja, hogy bemutassa Isten jelenlétét és dicsőségét. Ezért élünk. Azt mondja az Efézus 1:12, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Egyszerűen azért élünk, azért vagyunk mi emberek, hogy az ő dicsőségét magasztaljuk. Erre lettünk teremtve. Ahogy az angyalok és mi is. Hogy lássuk az ő dicsőségét, és hogy magasztaljuk őt. De most egyet előttem. Ez már a negyedik az, amit én mondtam. Az ember célja az, hogy miért teretettünk, az Ézsaiás 43:7-ig, jó van kiírva, csak nekem van felcserélve az intézetembe. Ézsaiás 43:7, hogy akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Így már jobban több értelme van, igaz? Na, megnyugodtam, akkor nem vagyok annyira, nagyon furán néztem. Tehát, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Hogy az ember az, akire ez igaz. Isten teremtette. És akkor az üdvösség célja, ha már volt az ember célja, az üdvösség, a megváltásunk célja is, hogy hol voltam? Itt a másik sorban, bocsi. Hogy dicsőségének magasztalásra legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban. Hogy megismerjük Istent, megvált minket, és még inkább látjuk az ő dicsőségét, még inkább látjuk a nagyságát. Még inkább megértjük azt, hogy miből mentett meg minket. És tovább fokozódik az, hogy megértjük, megéljük Isten jelenlétét, és az ő dicsőségét is. És végül a megszentelődés célja, az, ahogyan elkezdjük egyre inkább megismerni Isten. Az, ahogyan most mi hívőként vagyunk együtt, közösségben, és keresjük az ő jelenlétét, ez is erről szól, amiről a keresztény életünk kell, hogy szóljon. Az 1:6-20-ban ezt ír, hogy áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Isten testetekben. Igen, most már néztem, jól mondok. Hogy megettünk fátva arra, hogy amíg élünk itt a Földön, ameddig tart a megszentelődés folyamata, a közben végig dicsőítsük Istent. Hogy erről szóljon. Hogy az egész, ami történt eddig az életünkben, meg az elődeink életében, meg a korábbi életedben, meg a teremtett Földben is, mind arról szól, hogy Isten megdicsőüljön. Az ő nyilvánvaló jelte legyen, és az ő dicsősége nagyjá legyen. Szóval arra lettünk tehát teremtve, azért váltottunk meg, azért élünk itt a Földön, hogy Isten dicsősége nyilvánvalóvá váljék. Arra lettünk teremtve, arra lettünk megváltva, azért élünk most is a Földön, hogy ez a dicsősége nyilvánvaló lehessen. Nem másért vagyunk itt. Nem másért vagy ma itt, nem másért leszel ma délután ott, ahol leszel, nem másért leszel holnap akár a munkahelyeden, akár bárhol máshol, hanem azért, hogy Isten dicsősége nyilvánvalóvá váljon rajtad keresztül. Erre jött el téged és engem, erre jött el minket. A Róma 1.19-ben ezt olvassuk, egy elég jól ismert igeszakasz, hogy mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttünk, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számunkra. Igazából az, ami kell ahhoz, hogy az ő dicsősége megjelenjen bennünk, azt már elvileg ismerjük. Hiszen már megismerted Istent, megismerted az ő kegyelmét, a megváltását, láthatod azt, hogy kicsoda ő. Láthatod az ő nagyságát, az ő dicsőségét. Mindaz, ami velünk történik, az alkalmas arra, hogy megismerjük Istent. Megismerjük az ő nagyságát. És néha azt gondoljuk, hogy ennél biztosan kell valami több is legyen, valami magasztosabb, valami még fenköltve, valami még nagyobb, valami még átütőbb, igaz? John Wesley neve gondolom ismerősöket a számára, ha már volt ilyen a kezdetekkor, hogy utolsó szavak, akkor John Wesley az utolsó szavakat, hogy miket mondott. Elég ismert, azt mondják róla, hogy körülbelül 250 000 mérföldet lovagolt életében, azért, hogy menjen egyik helyről a másikra szolgálni. Ő egy ilyen szolgáló gép volt igazából, tehát 400 000 kilométert lovagolt. Autóval is sok, nemhogy lóháton annyit megtenni. Vagy úgy, hogy 10-szer megkerült az egész földet azért, hogy prédikáljam. Elég brutális kép. Nem azért, hogy egyszer prédikáljam, hanem hogy közbenfontosan prédikáljam. És 88 évesen halt meg, és nagyon fiatalon megtért. Már tegyük fel, hogy 16 és 88 éves kora között utazott. Tehát, hogy 70 éven keresztül, és akkor nagyobb időt adunk rá. Ha minden nap ment, akkor is 16 km-t lovagolt azért, hogy szolgáljon. Valószínűleg nem ment azért minden nap, de tegyük fel, hogy minden nap ment, akkor is napi 16 km-t lesz nehéztetés az evangéliumot. A feljelentése szerint körülbelül 40 000 prédikációt mondott el életében. Még a 4 000 is enged, de nem 40 000. Ha számolunk ezzel a 70 évvel, akkor a 40 000 prédikáció az életében azt jelenti, hogy körülbelül napi 2-t. Elég ütős. Nem tudom, hogy készült fel rá, vagy lehet, hogy azt mondta mindenhova az egész földön. De hogy elég utáns volt. Azt jelenti, hogy szinte kiírott tudta az egész Bibliát. Tehát, hogy igazából az, egy ilyen embertől mit várnál? Azt, hogy amikor ő a halálos ágyán beszél, mond valamit, akkor az lesz, hogy drágám, vidd ki a szemetet, mert büdös a tojás benne, hanem valami nagyon erőteljes lesz. Hogy ahogyan ő szumázza az életet, az valami erőteljes. Az életének utolsó 60 másodpercében ennyit mondott. A legjobb dolog, hogy Isten velünk volt. A legjobb dolog, hogy Isten velünk van. És azt érték fel róla, hogy felült, ezt mondta, hogy a legjobb dolog, hogy Isten velünk van. Aztán visszafeküdt, felemelte a karjait a magasba, és még egyszer elismételte, a legjobb dolog, hogy Isten velünk van. És de ezt elmondta, utána meghalt. És nagyon tetszik ez a szummázás. Hogy igazából amit megtanult az életében, az az, hogy a legjobb dolog a világon az, hogy Isten velünk van. Hogy nincs ennél fontosabb, jobb, értékesebb, nincs ennél több, ami lehet velünk, amit megélhetünk. Az, hogy Isten dicsősége nem hagyott el minket. Az ő dicsősége, az ő nyilvánvaló jelenléte, az ma is itt van velünk. Ugye ezt mondtam el Mózes is. Amit unos untalan mindig eljétek hozok, ugyanerről beszélt Mózes is. Hogy Uram, a legjobb az, hogy te velünk vagy. Annál nincs jobb. Annál nincs fontosabb. És mi is volt az előzménye ennek az egésznek? Azt látjuk, hogy azt mondja, hogy erre én menjen innen a népen együtt. Angyal küldök előtted, majd bemegy a teljes mézlapodó földre, de én nem megyek veled, mert kemény napú nép vagy, és még a végén elpusztítanálak. Még a végén rádépnék, ugye, mint a Monty Pythonban. Még a végén nem tudnék uralkodni magamon, és úgy kiakadnék, hogy elpusztítanálak. A nép azt olvassa az igében, hogy nép gyászolni kezdett ekkor. Ne kell gyászolni. Mózes pedig beszélt Isten, azt mondta, hogy félek, dumálok a főnökkel. És ellen beszél Isten, és azt mondta Mózes tánnek, hogy lásd, Uram, te azt mondtad nekem, hogy vezessem ezt a népet. De nem adta tudtam, hogy kiküldött szedem. Pedig azt mondta, hogy név szerint ismertél, és menjed, ha mi gondoltad. Hát, Uram, gondolj már végre, nem lehet ilyet mondani végül. Hát, egy csomó dolgot nem adtál a kezembe. De különben is azért mégiscsak a te népe, tehát valamit csináljunk már. És neki álkodni Istennel. És neki áll mindenfajtát próbálni ügyezni. És utána jön az, hogy az Úr azt mondja, hogy így felelt, hogy ha megjut a térd az óceán veled megy, akkor veled jövök. És erre jön az, amit kimondott Veszli is, hogy nincs ennél jobb. Hogy nem akarok mást, mint az, hogy veled megyél. Mi más érdekelne, mint ez? Mi mást akarnék megtapasztalni, mint az, hogy te velünk vagy? Mi értelme lenne annak, hogy bármit csináljunk, ha te nem vagy velünk? És erre jött rá ilyen szempontból. Ezt értette meg. És ott van a kérdés bennünk is, hogy mi hogyan vagyunk, mennyire vagyunk eltökéletek ilyen módon. Mennyire vágyunk arra, hogy Uram, nekem kell a te jelenléted. Én akarom azt, hogy a te dicsőségedet itt legyen az életemben. Akarom a te dicsőségedet látni. Akarok annak a hordozója lenni. Akarok abba benne lenni. Egy példát hozok, és általán szoktam helyet mondani az ilyen példákhoz, de most mondok, mert ez a személy mondta nekem még sok-sok évvel ezelőtt a Sószlatkerti gyülekezetnek a lelkipásztora mesélte egy délután is a tiszteleten. Ott úgy mondta, hogy körülbelül úgy volt az alkalom, hogy énekkar, vers, aztán láttam, hogy kezdődött egy kis énekkar, meg egy kis vers, és így végigment az egész. És az alkalom végén oda ment hozzá egy hölgy, idősebb hölgy, és mondták, hogy ó, kedves lelkipásztor úr, ez annyira csodálatos alkalom volt. És akkor egészen beszélgettem, akkor azt mondta nekem, hogy azt értem, hogy mennyire gyakorlom volt az egész. Nem azért, mert énekkar meg vers volt, nem az volt a baj, hanem azért, mert nem is egy dicsőség, az volt az egész. Mert nem tudták megjelenni, tapasztalni azt. Hiába volt nagyon szép és nagyon fenkölt és művész és profi az egész előadás, és valóban ilyen szempontból jól illettek az énekkel a versekhez, de nem is a dicsősége volt a középpontban. És erre azt mondta a lelkész, hogy tetszett, hogy azt tudta mondani rá, amit mások mindig elismertek, hogy mennyire profi volt megcsinálva, hogy de nem volt jó, mert nem is a dicsőségéről szólt. Hogy látta ezt, hogy akármennyire lehet jó művészi vagy bármi egyéb, ha nem arról szól, akkor nincs igazán értelme. Akkor csak egy alkalom, amit tetszik nekünk, de nem az Úrról szól. Úgyhogy nem az elsődleges célunk nekünk sem, hogy legyen egy nagyon szép, jó, profi, tökéletes alkalom, hanem az, hogy Isten dicsősége betölti ezt a helyet. Isten nyilvánvaló jelenléte betölti ezt a helyet. Hiszen nem másért vagyunk itt, mint ezért. Nem másról szól minden vasárnapunk, mint erről, hogy ő így legyen jelen. És egy utolsó gondolat csokor még a végére. Ugye nagyon jó arról beszélni, hogy mennyire fontos ez számunkra, hogy Isten szuverén, de hogy Isten betölti a helyet, de ő szuverén, ő maga dönti el, nem úgy, mint a magyar kormány, hanem valóban szuverén, maga dönti el azt, hogy mit akar csinálni, hogy mikor akar megjelenni, hogy hogyan történik valami. Akkor mit tudunk mit tenni ennek érdekében? Akkor mit tudunk mit csinálni egy ilyen helyzetben? Mit tudunk mi dolgozni azon, hogy Isten nyilvánvaló jelenléte az itt legyen a gyülekezetünkben? Ehhez szeretnék hozni néhány igeverset. Egyrészt a 2 Sámuel 22:9-20, ezt mondja. Az Úr az én támaszom, tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. Elhisz a jó helyekre, azért meggyönyörködik bennem. Százmérveheteti Zsoltárban ezt olvasott 4. versben. Az Isten félőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak. 142. Zsoltár 4. verse, mert gyönyörködik népében az Úr, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottokat. Igen. És 4-ként, ez a 3. vers, inkább csak nem voltam már egyiket már ide, úgyhogy mindegy. De azt látjuk ezekben, hogy Isten gyönyörködik az őt imádókban. Van több igazságot, amely erről beszél, de hogy újra nem újra látjuk a Szentírásban, hogy Isten gyönyörködik az őt imádókban. Amikor olyanok vannak ott egy helyen, jönnek össze egy helyen, akik őt imádják, akkor most Isten ott van, és gyönyörködik bennünk. Nem lubickol a dicsőségben, hogy jaj, de ő engedítsenek, hát ez nekem kijár, hanem gyönyörködik bennünk. Gyönyörködik abban, hogy felismertük azt, hogy rá van szükségünk, hogy rá vagyunk utalva. Gyönyörködik abban a megértésben, hogy mennyire, hogy felfogtuk azt, hogy mi, nekünk nem kell más, mint ő. És amikor ráfigyelünk, amikor ő van a fókuszban, amikor az a célunk, hogy őt imádjuk, akkor nincs okunk kételkedni abban, hogy az ő nyilvánvaló jelenléte itt lesz. Amikor mi ilyen módon ő előtte vagyunk, akkor nincs okunk kételkedni abban, hogy Istennek a nyilvánvaló jelenléte tölti be ezt a helyet. Az ő dicsősége lesz, jelen is lesz látható. A János 4.23-ban olvasunk erről, ahol azt mondja a Szentírás, hogy eljön az az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és ikessel imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Nekünk ilyen imádókká kell válnunk, nem másra. Lényegben és igazságban. Ha azt akarjuk, hogy Istennek a nyilvánvaló jelenléte megjelenjen a gyülekezetben, ha akarjuk látni az ő dicsőségét, hogy akkor találkozni vele olyan módon, ami néha talán félelmetes és ijesztő, akkor ilyen módon neki kell imádni Istent. Keresi azokat, akik imádják, és ott van köztük, és jön pedig bennük. És Isten dicsőségével találkozva mi is átformálódunk az ő dicsőségére. A 2 Korintus 3.18 beszél erről, hogy mi pedig miközben fedetlen arccal, de tükörben szemléljük az Úr dicsőségét minnyáján, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Mondtad, ez egy ilyen öngeresztő folyamat. Elkezdjük keresni Istent, elkezdjük őt, utána éhezni őt várni, és neked ez a folyamatvány, ez a következménye. Hogy jön és jön a pedig bennünk. És igazából erről szól az Isten tisztelet, ez a lényeg, ez a kulcsa. Ez az egésznek a dicsőségnek, meg a dicsőségnek az egésznek a veleje. Hogy elkezdjük meglátni, megérteni Istent. Elkezdjük keresni őt, éhezünk utána, hogy jön pedig bennünk ott van, betölti a helyet. Mi csodálkozunk, megdöbbenünk, csak magasztaljuk őt még inkább. És az, hogy az ő dicsőségében vagyunk, elkezdünk formálódni az ő jelenlétében még inkább arra, hogy az ő dicsőségének a hordozóivá váljunk. Hogy annak az emberei legyünk. És ekkor Istennek a nyilvánvaló jelenléte itt lesz közöttünk, azt kihagytam. Igen. És az ő nyilvánvaló jelenléte itt lesz közöttünk, és így találja még igazából a zsáka foltját. Így lesz látható Isten. Így lesz az egymáshoz hozzáid a dolog. És megint van néhány kérdés a számotokra, majd el fogom küldeni, amiről már láttatok, hogy mit jelent számotra Isten dicsősége, gondolkozz el ezen. Korábbiakra többen is küldtetek válaszokat, voltak, nagyon hosszan voltak, aki rövidebben, nagyon köszönöm. Nem azért kötelen a kötelező válaszolni rá, de a válaszoltok az azért jó, mert ha csak otthon beszélgettek és válaszoltak egymásnak, már az is segít, ha majd leírjátok, az még erőteljesebb, akkor jobb átgondoljátok. Hogy mit jelent számodra Isten dicsősége? Hogy te azt hogyan fogalmazod meg? Mit jelent ez az, hogyha ő betölti ezt az űrt az életedben? Az hogyan hat rád? Hogyan változtatott meg téged korábban, és hogyan változtatott meg éppen most újra és újra? Mit jelent az ő élet a te életedben? Hogyan élted ezt meg korábban, hogyan élted ezt meg most? És hogy miket tudod jól temelmével generálni a saját életedben? Neked mi az az eszköz, mi az a mód? Isten jelent az ügyelkezetedben. Mit tudsz te tenni ezért? Szóval nyugodtan keressük azt, hogy mi a foltja Istennek. Azért olyan zsák legyünk, amiből jól bele lehet tömözkölni, ha nem is a napsütést, hanem Istennek a dicsőségét. Ugyanak legyünk aztán a hordozói az életünkben. Imádkozzunk ezért. Mindentől Istenünk, köszönjük azt, hogy te erre hiszel minket, hogy legyünk a te dicsőséget hordozói, hogy legyünk annak az ilyen-olyan csomagolásban levő, de mégis a te dicsőséget megmutató személyei. És köszönjük Istenünk azt, hogy te vágysz arra, hogy mi imádjunk téged, és te olyankor gyönyörködsz bennünk, és annyira tetszik ez a kép Isten, hogy te bennünk gyönyörködsz, hogy mi is tudunk dolgokban gyönyörködni, az erőteljes, de az még több, amikor te így nézel ránk. És nem is akarunk igazán más, csak az, hogy olyan lehessünk, akire neked jó ránézni. Akire te azt mondod, hogy helyezem az én dicsőségemet, az én gazdaságomat. Szeretnénk valamit te ilyen emberét lenni. Nem azért, mert az nekünk majd de jó lesz, hanem azért, mert vágyunk veled lenni. Egyszerűen vágyunk arra, hogy az, aki te vagy, az kézzelfoghatóan, megfoghatóan nagyon az életünkbe. És Uram, igen, vágyunk arra is, hogy lássunk téged hatalmasnak és erőteljesnek. Vágyunk arra, hogy lássuk a mindenható, a mindent elsöprő Istent. Uram, szükségünk van arra, hogy találkozunk veled olyanként, amilyen te vagy. A nagyságodban, az erőkben és a szeretetedben egyaránt. Viszont, hogy te mindezt meg akarod számunkra mutatni. És Uram, várjuk azt hétről hétre, hogy itt találkozhassunk veled. Amen.